Tisztelendő pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Ebben az esztendőben annyi minden másként alakult, mint ahogy életünk folyamán megszoktuk. Így van ez a családi élettel kapcsolatosan is. Elég csak az ünnepre gondolnunk, hogy a családi összetartozást nem lehetett a megszokott módon ápolni, nem lehetett személyes kapcsolatokat, nagyszülőket meglátogatni, nem nagyon lehetett, főként ha idős otthonban vannak, a nagyszülők nem láthatták az unokáikat, és hát a járvány miatt gondoljunk csak itt a kamion zárlatra, mennyien nem tudtak hazajönni családjukhoz, hogy együtt ünnepelhessenek. Aztán az is egy rendkívüliség volt, vagy nehézség, hogy amikor viszont összezárva voltak a családok, az úgynevezett home office otthon végzett munka többeket szigorú otthonlétre kényszerített, akkor megfigyelték, hogy megnőtt a feszültség a családok között, sőt mondják, hogy a szokásosnál is több válás volt abban az időben. Igen, a család az nagyon törékeny együttélési mód, éppen ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Isten kegyelme kísérje, és legyen előttünk példa a Szent Család formájában. 13. Leó pápa már akkor a 19. század végén ezt jól érzékelte, hogy az ipari társadalmak sokkal inkább kiváltói lesznek a családok széthullásának, mint a hagyományos régi mezőgazdasági kultúrában élő családok. Ezért oly szükségesnek tartotta, hogy beiktassa a Szent Család ünnepét. És hát a zsinat óta közvetlenül karácsonyhoz van kötve. A család az nem a kereszténységgel kezdődött, hanem magával a teremtéssel. Így alkotta meg Isten az embert. Nem jó az embernek egyedül lennie, mondja az Isten, a teremtés hajnalán, és megteremti a családot. De azt is látjuk, hogy a mindennek jó esélyt adó Isten megadta a szabadságot az embernek, és a szabadságban benne volt a bűn is, annak lehetősége, és a kezdet-kezdetén szembefordult a férje a feleséggel, és hát a gyermekek között is elkezdődött a cívódás, már a legelején még testvérgyilkosságra is volt példa. És aztán, ha olvassuk az Ószövetség történetét, akkor annyiszor van okunk a megbotránkozásra. Pázmány azt mondja, hogy a mi okulásunkra írták le, mert azok most is előfordulnak. Hát ha akkor a 1600-as években mondhatta Pázmány Péter, akkor most a 21. század elején még jobban áll, hogy nincs az a jó szót keresek, aberrált viselkedésmód, ami előne fordulna a családok életével kapcsolatosan. Jézus helyreállította a megbomlott családi életet, kezdve azzal, hogy azt mondta, hogy már a gondolatokra is vigyázni kell, mert a házassági hűtlenségek ott kezdődnek. Gondoljunk a hegyi beszédben mondott nagyon kemény tanítására, mint egy fölhívó jelként. És ugyanakkor azt sem engedte meg, hogy csak úgy szíre szóra elbocsássák a feleségeiket, mert több is volt, hanem visszaállította a monogámiát Jézus. Azt mondja, kezdetben nem így volt, és visszaállítja az eredeti rendet. Ebből kiindulva az egyház szentséggé tette a házasságot, és a családot is óvja. Ott a hetedik szentségként a család. Ez így volt 1500 évig. A reformáció ütötte az első repedést az egyház tanításán, ezt ki kell jelentenünk minden ökumenikus hajlamunk ellenére is, hiszen megengedte a válást, ha nem is könnyen, de megengedte az újraházasodással együtt. Ugye a katolikus egyház abban az esetben engedi meg, hogyha egy bíróság alapos vizsgálattal kimutatja, hogy eleve érvénytelen volt. Mert erre vannak példák, hogy egy család vagy egy házasság eleve érvénytelen. És ha ezt kimutatják, akkor nyilván, hogy semmissé válik az együttélésük, nem szentség. És azáltal, hogy csak egy polgári együttélésnek mondta a családot a reformáció, elindultunk ezen az úton. A francia forradalom idején, a fölvilágosodás idején a szabad szerelem kapott létjogosultságot. Aztán eltelt egy 150 év, még annyi sem, jött a kommunizmus, azt kevesen tudják, hogy az első legalizált állam, ahol lehetett abortuszt végrehajtani törvényesen, idézőjelbe téve, a Szovjet-Oroszország volt. Ott kezdődött el. És hát ugye, aztán hoztak valami szorítást, de megint megengedték. Ennek következménye lett az, hogy 1956-tól orosz mintára Magyarországon is legálisították az abortuszt. Talán 6-7 milliárd magzat életét követelte. Mennyivel más volna a magyarság helyzete a mai időkben. És ugyanígy Európái is nem szorulnának rá a vendégmunkásokra, mert volna utánpótlás. És amire most eljutottunk, az már fölülmúlja normális gondolkodást. Az úgynevezett gender programok a 20. század végétől a 21. században egyre erőteljesebben hangoztatják, hogy nincs is biológiai nem. Az egy társadalmi konstrukció. Ilyennek nevelték az embereket. Ezért jogában áll mindenkinek dönteni afelől, hogy milyen nemet választ. Érsekségre is jött ilyen megkeresés már, hogy írjuk át a másolatban is az anyakönyvünkbe, hogy ő most már nem férfi, hanem nő, vagy talán fordítva, ki tudja. És hát ennek az összes hordaléka, amikor a természet rendjét fölforgatják, hogy az elcsodálkozik az ember, a Greenpeace mozgalom a füveket, a fákat, a madarakat, az állatokat, mindent véd, de az emberi természetet nem védi. Hát pedig az volna az első dolog, hogy védjük az emberi természetet. Hát ide jutottunk, és azt a magától értető valóságot, amit 50 évvel ezelőtt egy általános iskolás gyerek is tudott, hogy az apa az férfi, az anya az meg nő, az törvénybe kellett iktatni. És vannak, akik ezt megkérdőjelezik, hogy micsoda dolog az, hogy engem jogaimban korlátoznak. Hát nem a jogaiba korlátozzák, hanem a normalitást akarják visszaállítani. És hát itt állunk mi, ebben a nagyon nehéz helyzetben, ami kihat a keresztény családokra is, amelyek egyre kevesebb számba vannak. És ugye ott van egy erős hitű Lengyelország, oda is úgy, mint Írországba, már támadásszerűen beküldik azt a liberális gondolkodást, hogy mossák át az emberek agyát, és a fiatalokat, akik különösen is fölforgatásra mindig alkalmasak voltak. A forradalmat sose középkorú emberek csinálták, mindig fiatalok. Azokat lehetett forradalmasítani, vagy fölforgatásra rávenni. És hát nyilván, hogy a fiatal az ösztönvilágának mindig fog engedni. Hát nyilván benne van a természetében a fiatal ösztönösség, hogy a kisebb ellenállás irányába menjen. És hát így akarnak mindennek legalizált módot adni, még ezekben a meglévő országokban is. Nagyon nagy szükségünk van az imára és a példára. Mit látunk a Szent Család életében? Nem sokat foglalkoznak vele az evangélisták, hiszen őket Jézus nyilvános működésének a felnőtt üzenete érdekelte, hogy mit tanított Jézus, illetve mit tett Jézus. De hát azért kapunk támpontokat. A szűztől való születés azért volt szükséges, hogy nem az ember vitte végbe a megváltást. Ezért kellett Szűz Máriának a Szentlélektől fogadnia. De emellett kellett Jézusnak egy apa, egy gyám, aki apaként ott van. Örök példát adott ezzel az isteni kinyilatkoztatás, hogy ora rendelte Józsefet atyának, mert az apai nevelés nagyon szükséges. Most ez az esztendő, egyházi évünk Szent József éve lesz, mert 150 évvel ezelőtt nevezték ki őt az egyház, Anyaszent Egyház fő védőszentjének. És hogy hiányzik az apa a fiatalok életéből, hát az annyira kézenfekvő. Itt történt, 20 évvel ezelőtt Kalocsán, akkor már itt voltam, és még volt sorozott katonaság. Elhívtak a eskütéterre, vagy fogadalomtéterre, hogy most mondják. A 2000 katonából akkor még annyi volt itt, 15 abban a fél órában összeesett. De még a 10 századból is majd 3-an. Kérdeztem a parancsnokot, egy öregebb tiszt volt, nagyobb múlttal már, ezek most teszik magukat, hogy összeesnek? Nem, ezek táposak. Már este 60-at elküldtünk, és egy föltehetően nem mélyen vallásos tiszt volt, azt mondta, amióta csak az anyák nevelik a fiúkat, mert a vállások során legtöbbször az anyának kítélik oda, fölvették a nőies viselkedést. Hát nem tudom megbüntetni sem, mert mindjárt sír. Nem tudnak férfiassan viselkedni. Szent József nem sírdogált, mikor föl kellett venni a gyermeket, menekülni kellett Egyiptomba vagy onnét Názáretbe, az egy egzisztenciális leégés volt számukra, de fogta a gyermeket és anyját, férfiasan ment, s védte az életet. Aztán Ács megjegyzik róla, az Ács fia, kétkezi munkával kereste a kenyerét. Ezzel is talán a mai időkre nagyon nagy példát ad, mert hát szinte alig van már olyan ember, aki azért vállalja az ipari munkát, hogy én abban a hivatásomat találom meg. És le is nézik sokszor az emberek, mert hát ugye az értelmiségi, a fizikai munkás ugyanolyan érdemű, mint a szellemi munkás. Mert nélkülük nem volnának épületeink, nem lenne életünk. A fizikai kétkezi munkának példát adott ezzel az Isten, amit eltanult Jézus 30 éves koráig. Aztán ott van az, hogy megtartják Isten törvényét. Épp a mai evangélium szól arról, ahogy elő van írva, elmennek. Fontos, hogy az Isten törvényét tartsák meg. Akkor az ószövetségét, most az új szövetségét. És a gyermek Jézust nagyon szeretik, hát ott van Máriának az a önkéntelen szava, hogy hát miért tetted ezt velünk? Bánk, atyád és én bánkódva kerestünk. De ugyanakkor nem kötik magukhoz Jézust. A szülő, ne felejtsük el, nem önmagáért neveli a gyereket. A gyerek önmagáért való. És itt mindjárt meg lehet kérdőjelezni azt, amikor azt mondja, hogy jogom van a gyerekhez. Nincs jogod. Az Isten ajándék a gyermek. És a gyermek is önmagáért, az Isten magának teremtette, ahogy Szent Ágoston mondja a vallomásokban, magadnak teremtettél, Uram. Az Isten magának teremt bennünket. A szülőnek nagy örömet elhet benne, de vissza kell adni az Istennek, mint ahogy visszaadták, elvitték az Úrnak Jézust. És érdekes módon a 12 éves Jézus ugye szabadon van engedve azért, de hazamegy és engedelmeskedik nekik. Ezt ma már szinte nem is lehet elvárni. Hát hogy egy gyereket nem kérdezünk meg annyira, hogy most szabad, akarja-e vagy se. A 12 éves Jézus Isten fia volt, és engedelmeskedett. A gyereknek kell engedelmeskedni. Szülőnek, tanítónak, nevelőnek egyaránt minden jóban. De aztán, amikor felnőtt Jézus a kánai menyegzőn, egyet tudott érteni az anyjával, bár először, hát mintha nem akarta volna, de segít a megszorult házas páron. Felnőtt gyereknek illik már egyet érteni azért a szüleivel. Milyen nagy baj az, hogy felnőtté vált fiatalok örökké veszekednek a szüleikkel. Szabad legyen elmondani, nekem komoly veszekedésem soha nem volt szüleimmel. Biztos, hogy csináltam rossz dolgokat, megszittak érte, megbüntettek, de soha komoly összetűzésem apámmal se volt. Felnőttként pedig szinte hasonlóan gondolkodtam világnézeti politikai dolgokban is. És köszönöm neki a példáját. És amikor Jézus haldoklik a kereszten, akkor gondoskodik az anyjáról. Íme a te anyád. Mert a gyermeknek gondoskodni kell a szülőről, és ebben is példát ad a Szent Család nekünk. Hát itt áll előttünk a Szent Család. Persze, látjuk széthullott, atomizált családjainkat, sajnálkozunk, bánkódunk, de a Szent Családot nem azért adta az Isten, hogy azra mutasson rá, hogy ti bezzeg milyen bűnös emberek vagytok, aztán lehessen a prédikációban ostorozni az embereket. Nem. Nem ezért adta példának. A példák vonzanak. hogy így is lehet élni. És minden nemzedék újra kezdi, és lehetőséget ad az Isten, hogy a Szent Család példájára próbáljon meg Isten törvényei szerint élni, Szent Családot alkotva. És ahogy Szent Pál apostol már egész részletes tanácsokkal és teológiával kifejtette, hogy a legkisebb sejtje az egyháznak az egyház, vagy a család, és hát úgy kellene élnünk, hogy kis egyházzá váljék. Hát itt az eszmény előttünk, Szent Család vasárnapján, gondoljunk rájuk, kérjük mennyei támogatásokat családjainkért, járjanak közben Szűz Mária, Szent József értünk, és a köztük fölnevelkedett Jézus adja ránk áldását. Amen.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.